Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Tímea vagyok. A következő csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. Háromoldalú együttműködési megállapodást kötött a kínai családok támogatására a Magyar Védőnők Szakmai Szövetsége.
A megelőző program az a itt élő kínai családokra vonatkozik, és a védőnök kapcsolatára. Ez bővült ki most a háromoldalú megállapodással, mert ez már a Kínában élő kínai családokra vonatkozik.
A szenvedélybeteg szülő mellett felnővő gyerekekre fókuszál programsorozatával a Máltai Szeretett Szolgálat.
Természetesen az alkoholizmuson kívül nagyon sokféle szenvedélybetegség, az drogfüggőség, a játékszenvedély, internet használat, vásárlás, nagyon sokféle dolog érinti ezeket a családokat.
Már a felnőttek betegségei esetén is használható a Semmelweis Egyetem ingyenes tünetellenőrző applikációja.
Ad egy becslést, egy 3-4 betegség felsorolásával, illetve ami fontos, hogy megmutatja azt a utat, amit a továbbiakban javaslunk.
A menopauzára hívta fel a figyelmet a Női Egészség Hónap apropóján a Budai Egészség Központ.
Ez egy folyamat, ez a menopauza, ami hosszú időn keresztül tart, és nem is ér véget.
A nők, a gyermekek és a családok egészségének előmozdítása, valamint a család és gyermekbarát szemlélet kialakítása érdekében háromoldalú együttműködési megállapodás született a Magyarországi Kínai Nők Egyesülete, a Kínai Népköztársaság Szeljang Tartományi Nőszövetség delegációja és a Magyar Védőnők Szakmai Szövetsége között. Várfalvi Mariant, a szövetség elnökét, Rozgonyi Ádám kérdezte.
Ez a megállapodás a három fél között október 21-én jött létre, de ezt megelőzte már egy 2 éves együttműködés a Magyarországi Kínai Nők és a Magyar Védőnök Szakmai Szövetsége között, ami arra célzott, hogy hogyan tudunk segíteni az itt élő kínai családoknak, édesanyáknak, édesapáknak, nagyszülőknek, hogy minél jobb legyen a gyermekük egészségének a fejlődése, hogyan tudnak minél könnyebben kapcsolatot kialakítani az egészségügyi és egyéb ellátásokkal. Ebben közös programokat, kiadványokat, mindenféle olyan segítő módszereket kezdtünk el kipróbálni és fejleszteni, ami ezt elősegíti.
A Magyarországon élő kínai nőkre vonatkozik csak ez a program, vagy ez az együttműködés?
Igen, a megelőző program az a itt élő kínai családokra vonatkozik, és a védőnök kapcsolatára. Ez alakult ki, ez bővült ki most a háromoldalú megállapodással, mert ez már a Kínában élő kínai családokra vonatkozik, a Szenyán tartományban élő családokra, nőkre, kisgyermekekre, és az ott élő lakosság egészségi állapotának fejlesztésére. Tehát így lett háromoldalú a megállapodásunk.
Mit lehet tudni a további részletekről? Tehát ez a gyakorlatban hogyan működik?
Ez egy keretmegállapodás. Különböző témákra bontjuk. Az egyik ilyen az egészséget támogató módszerek és ismeretek kölcsönös megismerése és harmonizálása. Ebben nagyon nagy segítségre számítunk a Kínában meglévő tapasztalatokra, ugyanakkor az itt élő magyar módszerek is nagyon hatékonyak, hiszen a Kínában szerzett módszerek itt is hatásosak lehetnek, és kölcsönösen az itteni tapasztalatok is. Megvizsgáljuk egymásnak az egészségismereteit, egészségkultúráját. Ehhez általában a kultúrát is meg kell vizsgálnunk és közelítenünk egymáshoz, ezért mi nem rögtön egészségismeretekkel, programokkal indítottunk, hanem olyan kulturális eseményekkel, amelyekben egyáltalán minél közelebb tudunk egymáshoz kerülni. És akkor ezt még ugye kiegészítjük különböző szóróanyagokkal, lefordítottunk a magyarországi védőnői ellátásban használatos tájékoztató anyagokat az itt élő kínai család számára, mert többen nem tudnak olyan jól magyarul vagy angolul, hogy ezeken a nyelveken tudják ezt értelmezni, a saját anyanyelvükön nyilván ez könnyebben megy. Ebben a Magyarországi Kínai Nők Egyesülete ad segítséget. Terveink között szerepel, hogy ilyen kis mini podcast filmecskéket fogunk készíteni az egy-egy szűrővizsgálatokról, különböző korcsoportokban, az iskoláskorban, a csecsemőkorban, a várandós édesanyák körében, de a felnőtt lakosság körében is, hiszen a védőnői ellátás kiterjed egészen a 65 éves korig tartó, például méhnyakszűrésre is, ami hát az idősebb korosztályt is érinti.
Ezt egyébként úgy kell elképzelni, hogy valamit a kínai családanyák tudnak, ismernek jobban, és valamit pedig a magyar édesanyák?
Igen, elképzelhető ez is. Összeállítottunk egy kérdőívet, egy kutatási programot, hogy feltérképezzük azt, hogy egyáltalán melyik országban és melyik kultúrában milyen egészségismeretek vannak. Nyilván itt a Magyarországon élő kínai családok egy ilyen köztes állapotban vannak, mert ők hozzák az eredeti kínai ismereteket és módszereket és hagyományokat, miközben itt élnek Magyarországon, ahol ezek kevésbé ismertek és használatosak.
Kínában például, nem tudom, milyen tendencia az uralkodó, talán nem vállalhatnak akármennyi gyermeket az édesanyák.
Korábban volt így, most már ott éppen az a tendencia, hogy ez a megkötöttség feloldódjon, és ott is meginduljon a gyermekvállalás, és ebben például mi tudnánk segíteni nekik, hiszen Magyarországnak olyan családtámogatási programja van most már több mint 10 éve, amivel részben állami támogatásokkal, részben egyéb szolgáltatásokkal tudják segíteni a gyermekvállalási kedvet, és ez bizony lehet jó példa Kínában a demográfiai helyzetnek a megmozdítására. És ebben például a védőnői szolgálat nagyon erős szakmai és humánus támogatást tud adni, a családok ilyen irányú igényeit vagy kérdéseit megválaszolni.
Ugye a Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnöke mit tapasztalt, mit hallott, hogy Kínában a gyermekek egészsége, vagy az újonnan született gyermekeké, az mennyire jó az oltási programok, hogyan működnek, milyen áttérés van a két ország gyakorlata között?
Ez is az együttműködés része, hogy ezeket egészen részletes adatokig lebontva elemezzük. Kínában egyébként jó az egészségügyi ellátás, de azt is kell tudni, hogy ugyanúgy, ahogy Magyarországon is, vannak olyan területek, ahol az ellátás szervezése és ahhoz való hozzáférés nehezebb. Kínában sem a nagyvárosokban van elsősorban probléma, hanem ott, ahol az egészségügyi infrastruktúra még kevésbé épült ki. Úgyhogy ezeket az adatokat részleteiben fogjuk nyilván elemezni mind a két országban összehasonlítva, és ehhez kellenek a tudományos szakértők és a tudományos szint is, hogy ezeket egészen korrekt és a statisztika és az egészségügyi elvárásoknak megfelelően tudjuk bemutatni és elemezni. Erre lehet utána jó szakmai programokat kiépíteni.
A Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnökét Várfalvi Mariant hallották.
Családi hét.
Becslések szerint Magyarországon minden 10. felnőtt alkoholfüggő, és több mint 500 000 gyermek él olyan családban, ahol a szülő szenvedélybeteg. A többi között erről szólt a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat egy héten át tartó konferencia sorozata, mondta Frankó András családterapeuta Szabó Gergő interjúja.
Természetesen az alkoholizmuson kívül nagyon sokféle szenvedélybetegség, a drogfüggőség, különböző szervhez nem köthető szenvedélyek, a játékszenvedély, internet használat, vásárlás, nagyon sokféle dolog érinti ezeket a családokat, de azért ma Magyarországon elsősorban az alkohol az a legfontosabb probléma, és a legkevésbé jól kezelt probléma társadalmilag, aminek a következtében nagyon sok gyerek szenved. Egy becslésünk van egy németországi összehasonlítással, hogy minimum 400 ezer olyan gyerek van, aki ilyen családban növekszik, és az is nagyon fontos, hogy ők a kiskorú gyerekeket jelentik, tehát a kiskorú gyerekek vannak ennyien, mert ugye aki már betöltötte a 18. évét, nincs benne ebben a számban, az pedig már teljesen felbecsülhetetlen, hogy hány ilyen felnőttként ilyen élő ember van, akik ilyen családban nőttek föl, és akik aztán maguk is szülők lesznek, és sajnos nagyon sokan válhatnak függővé is, ha nem kapnak időben segítséget.
Mennyire határozza meg a gyermekeknek a fejlődését, leginkább mentális oldalról az, hogy ha tényleg egy valamilyen szenvedélybeteg szülő mellett kell felnőniük?
Nem csupán mentálisan, hanem egészségileg is nagyon súlyos hatása van annak, hogyha valaki nagyon sok olyan negatív élmény ér egy ilyen családon belül, mint a bántalmazás, az elhanyagolás, a szülőknek a válása, a szenvedélybetegség vagy pszichiátriai betegségre, ami nem ritkán jár együtt, vagy hogyha valamelyik szülő valamilyen kriminalitásba került, tehát ezeknek a gyereknek a testi egészségét is nagyon súlyosan károsítja. A mentális egészségének pedig a legfontosabb következménye az, hogy nagyon sokan a később a kapcsolataikban sérülnek, nehezen tudnak biztonságot és reményt találni a kapcsolatokban, ezért az önbecsülésük rendkívül alacsony, nagyon nehezen bíznak abban, hogy ők képesek lehetnek jól működni, súlyosan sérülnek abból a szempontból is, hogy félnek is nagyon sokszor attól, hogy ők maguk is áldozatává válhatnak ennek a szenvedélynek, és hogy azt hogyan lehet megelőzni. És hát nagyon sok esetben a hangulatuk az a depresszió felé, ha nincs, akivel ezeket a dolgokat megbeszéljék. Úgyhogy ez például egy nagyon fontos üzenet egyébként a rádióhallgatóknak is, hogy nem kell szakembernek lenni ahhoz, hogy valaki ezeknek a gyerekeknek segíthessen, elég, hogyha észreveszik őket, hogyha olyan biztonságot teremthetnek mellettük, és ez lehet bárki, lehet egy pedagógus, lehet a portás bácsi, lehet egy kicsit távolabbi rokon, aki figyelni tud, és a észre tudja venni ezeket a gyerekeket, és talán a legfontosabb üzenet, amit át lehetne adni számukra, hogy nem tehetnek arról, ami a családban történik, nem ők okozzák, és nem is tudják megváltoztatni ezt a helyzetet.
Sokszor ezt gondolják a gyermekek ebben a család, az ilyen családokban, hogy ők válthatják ki azt a viselkedési formát a szülőkből, ami károkat okoz?
Így van. Nagyon sokszor azt gondolják, hogy ha ők jobban tanulnának, jobban viselkednének, kedvesebbek lennének, nem bántanák egymást a testvéreikkel, akkor nem lennének otthon veszekedések, a szülők nem innának, és ezért nagyon sokszor magukra veszik ennek a terhét. Különböző módokon próbálnak viselkedni, vagy nagyon-nagyon jó gyerekek lesznek, akik ezzel próbálják kompenzálni a családon belül lévő feszültségeket, vagy a másik oldalon deviálódnak, és rossz csontokká válnak, vagy esetleg olyanokká válnak, akiket észre se lehet venni, csak velük ne legyen gond, vagy elbohózkodják a dolgokat, a humorral próbálják oldani a családnak a helyzetét, így próbálnak kompenzálni ezek a gyerekek. Azért, mert úgy gondolják, hogy az az ő feladatuk és az ő dolguk, itt történik meg az, hogy elveszítik tulajdonképpen a saját gyermekkorukat.
Frankó András családterapeutát hallották. A gyerekek után most már a felnőttek betegségei esetén is használható a Semmelweis Egyetem ingyenes tünetellenőrző applikációja, a Semmelweis Help. Az alkalmazása a tünetek megadása után javaslatot ad, hogy elég egy fájdalomcsillapító, ügyeletre kell menni, vagy esetleg mentőt kell hívni. Varga Mónika, Demendi Csaba egyetemi adjunktussal és Berta László szakorvos jelölttel készített interjút.
Gyakorlatilag egy tünetellenőrzéssel kezdődik a folyamat. Az elején piktogram alapján nagyjából el tudjuk dönteni, hogy, illetve a páciens el tudja dönteni, hogy mire szeretne kérdést feltenni. Ezek után elkezdhet tüneteket begépelni, és egy nagyon kiterjedt szinoníma szótár áll a program mögött, tehát nem kell neki pontosan azt a tünetet megfogalmazni, beírni, amit mi gondoltunk ki, hanem szabad szavas kereséssel gyakorlatilag bármit beírhat. A rendszer megpróbálja beazonosítani a több mint 700 betáplált tünetből, hogy mire gondolt, és ezek után részletes kérdéseket tesz fel, visszakérdez időnként, hogy egy-egy tünet előfordul-e, amit mi még gondolunk az adott helyzetben, és a végén ad egy becslést, egy 3-4 betegség felsorolásával, a legnagyobb valószínűség szerint sorrendbe téve, hogy...
Tehát valamelyest diagnosztizálés?
Ezt soha nem mondjuk ki, ugye egy program ilyet nem tehet meg, de egy viszonylag jó közelítéssel ad egy diagnózist, illetve ami fontos, hogy megmutatja azt a utat, amit a továbbiakban javaslunk, tehát akár mentőhívás, sürgősségi osztály felkeresése, vagy akár egy enyhébb esetben egy otthoni tünetenyhítés.
Honnan tudom, hogy biztosan jó tanácsot ad nekem? Bízhatok ebben az applikációban?
Abszolút. Ahhoz, hogy diagnózist adhasson teoretikusan egy applikáció, ahhoz valahogy helyettesíteni kéne az orvost is, helyettesíteni kéne azt, hogy beteget vizsgálok, azt, hogy akár laborokat rendelek el, képalkotásokat rendelek el, amiből mi ki tudunk indulni, mert hát ugye abból tudunk kiindulni, amit a beteg, páciens betáplál, azok a tünetek. A tünetekhez viszont nagyon jól lehet súlyosságokat rendelni, és ezek alapján gyakorlatilag tudunk segítséget adni. Bizonyos betegségeknél gyakrabban előforduló csoportokba szedve tudunk javaslatokat is adni, leírásokat az adott betegséghez, így a páciens is tud ellenőrizni, hogy ha tényleg ez nagyjából illik az én panaszaimra, és akkor ugye kimenetelben, ami a legfontosabb, hogy most házi orvoshoz kell menjek, most nézz rám a szülész, vagy hívjak mentőt. NNJK által lett validálva az applikáció. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag átnézték mind orvosi, mind orvosszakmai, mind gyógyszerészi, illetve mind laikus szemmel is, hogy ez egy érthető és átlátható applikáció.
Több körös tesztelés volt. Egyes szakmák képviselői megnézték, közvetlen kollégák, illetve egy nagyon széles körű laikus tesztelés is zajlott önkéntesek, ismerősök körében, tehát rengeteg visszajelzést kaptunk a fejlesztés során.
Ez kifejezetten akut, tehát sürgős esetekre való ez az applikáció? A krónikus betegeknek nem tud segíteni?
Elsősorban akut esetben nyújt segítséget, hiszen végeredményben mi adunk egy tanácsot, hogy hova menjen a páciens, mennyire sürgős az adott probléma, de természetesen betápláltunk rengeteg krónikus nőgyógyászati, illetve akár szülészeti helyzetet, betegséget. A tudástár nevű rész, ami az összes betegség részletes leírását tartalmazza, ezt is böngészhetik a páciensek, akár a tünet ellenőrzésen kívül is.
Mindenféle betegséghez ad segítséget? Tehát a fejem bubjától a talpa, még bármilyen problémám van, akkor arra van valamiféle megoldás vagy segítség az applikációban?
Eddig elkészített modulok körében gyakorlatilag igen. Tehát ez a gyermekgyógyászat, szülészetnőgyógyászat, házi orvostan, illetve a szemészet. Tehát ezekben a körökben lehet keresgélni.
Demendi Csabát, a Semmelweis Egyetem szülészeti klinikájának egyetemi adjunktusát, és Berta Lászlót, a Semmelweis gyermekgyógyászati klinika szakorvos jelöltjét hallották. A női változókor már évekkel a menstruáció abbamaradása előtt elkezdődik, és gyakorlatilag az élet végéig tart, hívta fel a figyelmet a Női Egészséghónap apropóján a Budai Egészségközpont nőgyógyásza. Nagy László hangsúlyozza, ha a menopauza tünetei komolyan befolyásolják az életminőséget, ajánlotta a gyógyszeres kezelés. Varga Mónika interjúja.
A menopauza az az, amikor az endometriális ciklus, tehát a ciklikus női nemi működés ismétlődése az abba marad. Ez gyakorlatilag egy időpillanat, amikor már onnan többet nincsen menstruációs ciklus. Valójában igazából ezt mindig utólag tudjuk megmondani, hogy melyik ez a pillanat, mert akkor tudjuk kijelenteni, hogy már többet nem várható ciklus, hogyha az utolsó vérzéstől eltelt egy év. Ez egy folyamat, ez a menopauza, ami hosszú időn keresztül tart, és nem is ér véget. Ugye elkezdődik már az utolsó menstruációt megelőzően, ezt a szakaszt hívjuk mi úgy, hogy pré-menopauza, azaz a menopauza előtti szakasz, aztán van ez az egy időpillanat, amit menopauzának hívunk, és aztán utána kezdődik ezt követően pedig a post, tehát a menopauza utáni szakasz, ebből van korai, meg késői. Hogy értse mindenki, egy késői tünet, a csontállománynak a csökkenése az nem szűnik meg, az folyamatosan az életünk végéig csökken a csontállományunk.
A köztudatban az van, hogy a változókor az 50-es években jelentkezik, de hát jóval korábban is elkezdődhet. Mikor? Tehát mi lehet az a legkorábbi időpont, amikor valaki tapasztalhat már tüneteket?
Én azt tudom mondani, hogy a saját praxisomban mi volt a legkorábbi, az 38 év volt. Hát ez egy korai menopauza, így hívjuk mi ez a diagnózis, tehát hogy fedeztünk föl. Az átlag az, a statisztikai átlag, ez nagyban függ, hogy hol élünk, de mondjuk mi ugye itt Európában élünk és a kaukázusi népcsoportban. Itt a 49. év környéke az az átlag, de hogyha egy kicsit ki akarjuk nyújtani, akkor azt szoktuk mondani a hölgyeknek, hogy 46 és 52 év között lehet rá számítani. Ez az a menopauza, amiről már az előbb beszéltünk, ez az egy pillanat. De azt megelőzően már pár évvel elkezdődik a változás, ez a prémenopauza, és utána, úgy, ahogy beszéltük, ez gyakorlatilag folytatódik egészen az élet végéig.
Mik a premenopauza tünetei?
Az első körben, ami a leggyakrabban jelentkezik, az az, hogy a ciklus, ez a 28 naponta megjön a menstruáció, és 5 napig tart, ez az átlag, nyilván ebben vannak különbözőségek, ez elkezd felborulni, elcsúszik, rövidül, hosszabb ideig tart a vérzés, gyengébb, erősebb, nagyon nehéz megmondani, nincs egyértelmű silabusz, hogy mikor, mi az a jel, ami azt jelenti, hogy na, akkor most aztán ez már mindenféleképpen a változókor, de hogyha a menstruáció nem jön meg hosszú időn keresztül, vagy esetleg a klasszikus, mi úgy hívjuk őket, hogy vazomotoros tünetek, mert az ereknek a kitágulásában jön létre ez a bőr, pír, hő, hullám, és társai, ha ilyenek jelentkeznek, akkor ezt mindenféleképpen föl kell, hogy vesse a gyanút, és akkor azt érdemes nőgyógyásszal megvizsgálni.
És akkor kell kezelni is a klimaxot?
Nem feltétlenül, és nem mindenkinek kell kezelni a klimaxot, mert hogy egyéni különbözőségek vannak. Tehát van, akit nagyon megvisel, és van, akit szinte alig visel meg, sőt van a populációnak körülbelül olyan 3-5%-a, aki szinte semmit nem vesz észre, azon kívül, hogy nem jön meg a menstruációja.
Ha kell kezelni, akkor az a hormonpótlást jelenti?
3 lépcsője van a kezelési formáknak. Az első a gyógynövények. Van most már több készítmény, ami a rendelkezésünk rá, tehát hogy ezek használhatóak, könnyen hozzáférhetőek, recept nélkül utolérhetőek. Enyhe tüneteknél először ezt szoktuk elkezdeni megpróbálni. Aztán utána, ha tovább lépünk, és ez nem elegendő, mert ennél hevesebbek a panaszok, akkor igen, akkor hormonpótlásnak valamilyen formáját szoktuk választani.
Ez nem veszélyes a hormonkészítmények használati útmutatójában, betegtájékoztatójában rendre ott van, hogy valamiféle daganatos megbetegedéssel járhatnak, tehát ezek kockázatát növelik.
Nevezzük néven, ez a mell ráknak a kockázatát emeli, és a méhtesti ráknak a kockázatát emeli. Tehát, hogy tényleg mindig jó alaposan kell megválasztani azt, hogy milyen hormonpótlást használunk a hölgyeknél, és hogy a hölgyek meg a gondozást végző orvos része is nagyon fontos, hogy ez egy folyamatos, rendszeres kapcsolat és ellenőrzés legyen, mert akkor ezek a kockázatok a minimumra csökkenthetőek egyébként, de alapvetően, hogyha valakinek szüksége van rá, mert az életminősége olyan mértékben romlik, mert éjszaka nem alszik, mert a testsúlya növekszik, mert elkúsznak a vérzsír értékei, a koleszterin szintje, a vérnyomása, az ízületi fájdalma, a haja hullik. Ilyenkor érdemes a hölgyeket rábeszélni, mert hogy a mérleg az ilyenkor a pozitívba billen, mert ha ezt a sok apró kellemetlenséget rátesszük a mérlegnek az egyik serpenyőjébe, azt meg, hogy valamicske emelkedése van a mellrák megjelenési valószínűségének, akkor bőven-bőven a hormonpótlás felé billen a mérleg.
A Budai Egészségközpont nőgyógyászát, Nagy László Zoltánt hallották. A Családi Hét adásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy 3 oldalú együttműködési megállapodást kötött a kínai családok támogatására a Magyar Védőnők Szakmai Szövetsége.
A megelőző program az a itt élő kínai családokra vonatkozik, ez bővült ki most a 3 oldalú megállapodással, mert ez már a Kínában élő kínai családokra vonatkozik.
A szenvedélybeteg szülő mellett felnővő gyerekekre fókuszál program sorozatával a Máltai Szeretett Szolgálat.
Az alkoholizmuson kívül nagyon sokféle szenvedélybetegség, a drogfüggőség, a játékszenvedély, internet használat, vásárlás, nagyon sokféle dolog érinti ezeket a családokat.
Már a felnőttek betegségei esetén is használható a Semmelweis Egyetem ingyenes tünetellenőrző applikációja.
Ad egy becslést, egy 3-4 betegség felsorolásával, illetve ami fontos, hogy megmutatja azt a utat, amit a továbbiakban javaslunk.
A menopauzára hívta fel a figyelmet a Női Egészséghónap apropóján a Budai Egészségközpont.
Ez egy folyamat, ez a menopauza, ami hosszú időn keresztül tart, és nem is ér véget.
A Családi Hét mostan és korábbi adásait is megtalálják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tatár Timát hallották.